Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 251. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 251. dicséretünk első versét énekeljük. Meghódol lelkem, te néked nagy felség. Elfoglalva a 128. Zsoltárunkat énekeljük mindhárom versével. A 128. Zsoltárunk így kezdődik: boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelmes szívvel hitvallásunk a Heidelbergi K.T. 19. úrnapjának tanítását, melyet Somogyi Péter presbiter testvérünk olvas közöttünk. Az úrnapjában található kérdések és feleletek, az apostoli hitvallás magyarázata, abból is az, amit a fiúval, azaz Jézus Krisztussal kapcsolatosan vallunk.
Miért mondod ezt? Ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ott az ő keresztjén egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. Mit használ nekünk a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? Először, hogy szent lelke által mireánk tagjaira kitölti mennyei ajándékait, továbbá, hogy hatalmában minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat. Az, hogy mindennemű háborúság és üldöztetés közepett felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélő bírót, aki előbb érettem, Isten ítélő széke elé állott, és rólam minden károsztatást elvett, hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kározatra vesse, engem pedig minden ő választottjaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen.
Isten ígéjét olvasom a következőkben a Zsoltárok könyvéből. A Zsoltárok könyvében a 127. fejezetben ezeket találjuk megírva. Zarándok ének Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anya méh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Isten áldó szeretete legyen és maradjon közöttünk, és adja, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki ott vagy az Atya jobbján, és köszönjük azt, hogy szent lelked által mennyei javaiddal ajándékozod meg a téged félő embereket. Ezért könyörgünk hozzád, hogy légy kegyelemmel, és tégy bennünket Isten félő emberekké. Magunktól nem tudunk azzá lenni, hiszen nincs bennünk még annyi sem, hogy higgyünk és igazat adjunk neked, de hisszük, hogy szent lelked igéd által pontosan ezt tudod elvégezni a mi szívünkbe. És köszönjük, hogy ezen a mai napon is azért gyűjtöttél ide bennünket, hogy az Isten félelemre vezess, hogy a mi hitünkben megerősíts bennünket. Légy segítségül nekünk, akik nyomorultak és gyengék vagyunk nélküled, akiknek nincs világosságunk, akik vágyunk a jóra, de azt soha el nem érhetjük. Légy segítségül nekünk, és taníts bennünket, s ragad meg a mi szívünket, elménket, hogy készek legyünk neked igazat adni, előtted meghajolni. Így áld meg a mi összegyülekezésünket, ige hirdetést és ige hallgatást egyaránt, tedd a te kegyelmednek eszközévé. Köszönjük neked, hogy hallod a mi imádságunkat, köszönjük, hogy nem vagy tőlünk távol, sőt, ahogyan ígérted, minden napon velünk vagy a világ végezetéig. Ez a mi reménységünk most is, ez a mi hitünk, bátorságunk. Légy és maradj így közöttünk és velünk. Amen. Kedves testvérek, folytatva könyörgésünket az ige hirdetés hallgatására a 170. dicséretünk éneklésével készüljünk. A 170. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Jövel, ó áldott Szentlélek, gerjeszt fel híveidet. Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a Zsoltárok könyvének 128. fejezetéből. A 128. Zsoltárban a következőket találjuk megírva. Zarándok ének. Boldog mindenki, aki az Urat féli és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő. Gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben. Kedves testvérek, a 127. és a 128. Zsoltár bizonyára nem véletlenül követi egymást, nem csak azért, mert így számozták őket, hanem azért, mert mondani valójukban összetartoznak, és egyik megelőlegzi azt, amit a másik még részletesebben kifejt. Ha elolvassuk és figyelemmel megpróbáljuk megérteni e két Zsoltárnak az üzenetét, akkor sokak számára úgy jelenik meg ennek a Zsoltárnak a tanítása és üzenete, mint egy szép és jó álom. Hát nem tudom, mikor álmodtunk utoljára szépet és jót, de bizonnyal egyformák vagyunk abban mindannyian, akik ma itt vagyunk, hogy a jó és szép álmokat szeretjük. De aztán mindig jön az ébredés, és jön a valóság. Szerte foszlik az, ami az álomban olyan elérhető volt, és többnyire marad a hideg valóság, vagy sokan azt mondják, szomorú valóság. Hát ha ezt a Zsoltárt valaki elolvassa, akkor olyan érzése támadhat, hogy aki megírta ezeket a sorokat, az egy romantikus, idealista ember volt, egy révedező, optimista, mert a szerzemény, a Zsoltár, mindaz, amit ez a Zsoltár elmond, olyan földön túli. Úgy hat, mintha nem a mi valóságunknak, nem a mi világunknak a leírata lenne ez. Nyilván olyan írhatta, aki a föld felett járt, mert, ha nem is fogalmazzuk ezt meg a szavainkkal, de gondolataink között azért gyakran megfogan ez, mindaz, ami itt le van írva, nem realitás. Mi emberek hajlunk arra, hogy az állításokat a realitás mérlegére tegyük. És ez a Zsoltár olyan sok dolgot állít, ami nem tűnik reálisnak, hogy amikor elolvassuk, akkor azt mondjuk, hogy hát szép, szép világot festett az író, de nem ezek a realitások. Jobb nékünk az, hogyha őszinték vagyunk, magunk előtt is, mert abból mindig kijöhet valami jó. Ha az ember képmutató, ha az ember önáltató, abból soha nem származik sem neki, sem a környezetének haszna. Ha valakinek kétségei vannak Isten igéjével kapcsolatosan, jobb, ha ezt kimondja, mert majd az Isten ki fogja tudni segíteni a kétségeiből. Ezért fontos nekünk tudni azt, hogy a kétségeink is merülnek föl. E két Zsoltár üzenetével kapcsolatosan arról nem felejtkezhetünk meg, hogy a Zsoltár is a Szentírás része, a Szentírás pedig Isten kijelentése. Ez azt jelenti, hogy mindaz, ami a Szentírásban előttünk van, az olyan, mint Isten, igaz. Az olyan, mint Isten, megáll. Minden, amit ő kijelentett, olyan, mint ő, nem hazug, nem félrevezető, nem korszakfüggő, nem korfüggő dolog, mert Isten mindig ugyanaz marad. Változhatatlan és örök Isten ő. És ha ezt már így elhisszük a leírt zsoltárokkal kapcsolatosan, és mégis ott motoszkál a szívünkbe az, hogy nem ez a realitás, akkor tegyünk meg annyit, hogy megpróbáljuk megkeresni a hiba okát. Hogy van az, hogy az igaz Isten mond valamit nekünk, ami nem hazugság, ami megáll, és mi ezt mégsem tapasztaljuk. Hol a hiba? Talán testvérek, az a hiba, hogy nem tudunk azonosulni Isten gondolataival. Hiszen ez a Zsoltár egy kijelentéssel kezdődik. Ez a kijelentés pedig így hangzik, boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Hát mondhatnánk, hogy nincs ebbe semmi hiba. Hát Isten félő emberek vagyunk. Azért vagyunk itt, mert Isten félő emberek vagyunk. De testvérek, azt gondolom a mai világban az Isten félelem az egy túl általános fogalommá vált, és gyakran akkor is és ott is használjuk, ahol nyoma sincs az igaz Isten félelemnek. Használjuk ezt azért, mert ez divatos, mert ez trendi dolog, hogy az ember Isten félő legyen. Most nem szégyen, könnyebben mondjuk magunkról azt, hogy na én templomos vagyok, én hiszek Istenben. Ezt nagyon sok ember ma kijelenti. De nagyon fontos nekünk azt megértenünk, hogy az Isten félelem az azért többet jelent annál, hogy azt mondom, Isten biztosan létezik valahol. Hiszen így mondja maga a Zsoltár is, boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. És ezzel el is mondja nekik, merhetők föl, arról, hogy az Urat félik. Magyarázatra szorul ez a fogalom, mert nem azt jelenti, hogy félünk Istentől. Akkor nem járnánk vele. Mert akitől félünk, azt általában el szoktuk kerülni inkább. Az Urat félni azt jelenti a Biblia gondolatvilágában, hogy tiszteletben tartjuk Istent. Elismerjük őt. És mint ahogy elmondtam, Istentől az ő igéje, az ő kijelentése elválaszthatatlan. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy tiszteletben tartjuk és elismerjük Isten igéjét. Ahogyan sokszor kvíz műsorokban valakinek, ismertebb személyeknek a mondataiból bevágnak két-három szót, és abból ki lehet találni, hogy ki az a személy, aki ezt mondta, mint ahogy sokszor a stílusból be tudjuk azonosítani azt, hogy ki lehet a szerzője, így van ez Isten igéjével is, hogy nem választjuk el Isten személyétől. Isten tiszteletben tartani nem lehet úgy, hogy valaki nem tiszteli és nem ismeri el Isten igéjét. És talán hadd mondjuk azt, hogy itt szokott az első, hogy ez az Isten mit jelentett ki, hogy ez mit mond, hogy mit kíván, vagy mire vezetne bennünket. Erről a legtöbb embernek, aki ma azt mondja könnyelműen, hogy hiszek Istenben, fogalma sincs. De Istentől az ő kijelentése és igéje elválaszthatatlan. És az is az Istenfélő arról ismerszik föl, hogy ismeri Isten kijelentéseit, és azokkal azonosul. Tiszteli a Szentírást, a Szentírás kijelentéseit. Azt is mondja itt a Zsoltár, hogy nem csak az a boldog, aki az Urat féli, hanem aki az ő útjain jár. És ezzel az igaz Isten félelemről még egy dolgot elárul nekünk, ez pedig azt jelenti, hogy boldog az az ember, aki nem csak ismeri, elismeri, tiszteli Isten személyét, az ő kijelentését, hanem azt meg is éli. Hiszen járni az Úrral, az Úr útjain járni, annyit jelent, hogy arra megyek, amerre ő megy. Boldog az az ember, aki az Úr útjain jár. Lenne nekünk sokféle utunk, van sokféle lehetőség előttünk, de azt mondja a Szentíró, hogy az a boldog ember és az az igaz Istenfélő ember, aki a sokféle alternatívából, ami előtte megnyílik, mindig az Úr útját választja. Az igaz Isten félelem azt jelenti, hogy ismerjük Istent, ismerjük az ő rendjét, tiszteljük ezt, és meg is éljük. Volna más választásunk, volna más lehetőségünk, de következetesen mindig Isten rendjét választjuk az életünkbe. Úgy hozzuk meg a döntéseinket. Úgy rendezzük be a minden napjainkat. Tehát a Szentírás boldog embernek az igaz Isten félőket mondja. S ami ebben a Zsoltárban le van írva, az az Isten félőknek a jellemzője. Ők azok, akik ezt átélik. Tehát, ha azt mondjuk, hogy nem ez a realitás, mert mi ezt nem tapasztaljuk, akkor arra hívom a testvéreket, hogy legelőször is nézzünk szembe önmagunkkal, hogy valóban Isten félő emberek vagyunk-e abban az értelemben, ahogyan ezt ez a Zsoltár leírja. Ismerjük Isten kijelentését. Nem úgy van ez, hogy sok mindent elvárunk Istentől, amit ő nem is jelentett ki? Hogy sok mindent Istennek tulajdonítunk, amit nem is kellene neki tulajdonítani? Nem úgy van ez, hogy sok mindent a kezünkbe veszünk, ahelyett, hogy az Isten kezébe tennénk? Valóban járjuk az ő útját? Testvérek, ha azt mondjuk, hogy ez a Zsoltár nem realitás, akkor ne legyen kétségünk afelől, hogy nem Isten változott meg, hanem bennünk van valami hiba. Persze az ember nem nagyon szívesen szembesül a hibáival. Azokkal a dolgokkal, amelyek a képet elrontják. Ma reggel az egyik kislányom a tükör előtt állt, és a pattanásait ecsetelgette ottan valami testszínű dolog, hogy az ne látszódjon rajta. Hát, de valójában mindannyian ilyenek vagyunk, szeretjük elfedni a hibáinkat. Valami mást hangsúlyozni az életünkbe, hogy ne lássék a hibánk. Valamivel eltakarni azt, amit mi szégyellünk. Ilyen az ember. És ezzel tulajdonképpen oda is sokszor a mi boldogságunk. Oda a boldogságunk. Testvérek, Istennek nem kell bizonygatnunk, hogy mi mennyire féljük őt, mert Isten azt mondja, hogy ismeri a mi szívünket. Azért az egy szomorú dolog, amikor mi emberek Isten előtt kisminkelve akarunk megjelenni, aki nem az arcunkat nézi, nem azt nézi, hogy mi hogyan próbálunk meg előtte jó asszonyoknak, jó férjeknek, édesapáknak lenni, hanem látja mi szívünket, azt, ami belül van. Nincs az a púder, ami el tudná fedni a valóságot Isten előtt. És ezért jobb dolog az, ha egy ember beismeri, elismeri, hogy én Istennek nem tudok igazat adni. Jobb dolog az, ha úgy tetszik, ha elkezdünk Istennel vitatkozni, mint hogy a képmutatóan azzal áltatjuk magunkat, hogy Isten, én nekem veled semmi bajom nincsen. Csak éppen nem tapasztalom azt, amit az Isten félőknek tapasztalnia kellene. Nos, testvérek, fontos dolog, hogyha boldogtalanságunk okait nem is itt keressük, ha nem is a hitetlenségünkkel magyarázzuk, mégis most legyen annyi alázat bennünk, hogy megértjük azt, hogy a Zsoltárnak igaza van, Isten nem tévedett, amikor ezeket a dolgokat kijelentette, s ha mi ezt nem tapasztaljuk, akkor egyedül bennünk lehet a hiba. Isten azonban nagyon kegyelmes, mert nem csak egy tükröt tart elénk, és végtelenül nem érzi jól magát, ha mi boldogtalanok vagyunk, hanem Isten szeretne bennünket rávenni arra, hogy mi igazat adjunk neki, és hogy alá is rendeljük az életünket annak, amit ő nekünk kijelentett. Ezért van ebben a Zsoltárban, a 4. versben az, hogy ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Nem csak kijelenti, hogy az az ember a boldog, aki féli az Urat, és az ő útjai jár, hanem a 4. versben újra megerősíti a Zsoltáros, hogy ilyen áldásban részesül mindaz, aki féli az Urat. És itt egy fontos szó van, amit az újfordítású Bibliánk elhagy, de a régi fordításokban még ott szerepel, ez pedig az, hogy íme. Íme, ilyen áldásban részesül az ember. Tessék megnézni, ez azt jelenti. Tessék kipróbálni. Ne vont kétségbe. Lásd meg. Ilyen áldásban részesül az Isten félő. Mi is ez az áldás? Amit Isten az őt igazán félőknek ígér és ad az életébe. Azt mondja, kezed munkájából élsz. Kezed munkájából élsz. Testvérek, nagyon fontos, hogy Isten kijelentését azt mindig úgy értsük, ahogy ő azt kijelentette. És én itt fölhívom a testvérek figyelmét arra, amikor talán rögtön óckodnánk, hogy Isten nem beszél ebben a kijelentésből az élet színvonalról. Kezed munkájából élsz. Csak annyiról beszél Isten, hogy az őt félők életét megáldja, és kezeik munkája elegendő ahhoz, hogy ők abból megéljenek. Mi sokszor tulajdonítjuk Istennek azt, amit ő nem ígér. És például, ami ebben a Zsoltárban le van írva itt, az arról szól, hogy az ember nem hiába valóan dolgozik, hanem a keze munkájából az Isten félő ember megél. Nem úgy él meg, mint Marci Hevesen. Nem azt mondja Isten, hogy úgy élsz, hogy 100 évre elegendő készleted van ruhából, élelmiszerből, pénzből felhalmozva. Hanem úgy él, ahogy erre Jézus Krisztus emlékeztet bennünket, amikor imádkozni tanít, hogy az embernek a mindennapi szüksége be van töltve. Azt mondja Jézus, hogy így imádkozzatok, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Kikről beszél, testvérek, a Szentíró? Az Isten félő emberekről. Akik hisznek Isten gondviselésében, akik hisznek Isten erejében, Isten minden hatóságában. Amikor fölhalmozunk, amikor szükségtelenül nagyobb készletekkel éljük az életünket, mint ahogy azt kellene élnünk, az miről szól a legtöbbször, testvérek? Arról, hogy nem bízunk Istenben. Mi abban bízunk, ami a bankszámlán van. Mi abban bízunk, ami a spájzban van. Mi abban bízunk, ami ott lóg a ruhás szekrényben. Leleplez bennünket Isten. Mert ő kijelentette magáról azt, hogy gondja van az őt félőkre. A mi világunkra egyébként is jellemző az, hogy a tékozlás világa. Sokkal többől él ma az emberiség, mint amire igazán szükségünk van. Sokkal hamarabb eldobjuk a dolgainkat, mint ahogyan azokat el kellene dobnunk. Van is egy hatalmas különbség az idősebb generáció meg a fiatalabb generáció között. Már nem tudunk mit kezdeni azzal, amit a mi idős szüleink, nagyszüleink olyan féltve őriztek, amiben megélték az életüket. Az a szekrény, az a bútor, az már nem jó, az már nekünk nem használható. Sőt, a miénket is kidobjuk sokszor. 5 év múlva miért? Azért, mert nem jó? Nem, az megmondja, meg szoktuk mondani. Már meguntuk. Már nem jó, le kell váltani. Nem divatos. Ez miről is szól, testvérek? A tékozlásunkról szól. Arról szól, hogy sokkal többből éljük meg az életünket, mint amire igazán szükségünk volna. Isten azt mondja ebben a Zsoltárban, hogy az Isten félő a keze munkájából megél. Azt is mondja a következőkben, hogy boldog vagy, jól megy sorod. És már megint csak arra gondolnánk, hogy a jól megy sorod és a boldogság, az nem lehet másnak a következménye, mint a gazdagságnak. De Isten mivel köti össze a boldogságot és a jó sorsot, testvérek? Az Isten félelemmel köti össze. Nem a gazdagsággal köti, hanem azt mondja, hogy az Isten félő ember része ebben a földi életben a boldogság, és az, hogy jól megy a sora. Magyarán, hogy úgy tud tekinteni a sorára, a sorsára, hogy az egy jó sors. Ezt is kivette a társadalom a mi kezünkből. A társadalom meghatározta azt, hogy mi a jó sors. Az a jó sors, ha fiatal vagy, életerős vagy, halálra keresed magad, jó nő a barátnőd, vagy frankó pasid van. Ez a jó sors ma a világban. Onnantól kezdve vége a jó sorsnak, mikor először el kell menni kórházba. Onnantól vége a jó sorsnak, mikor eltemeted az apádat vagy az anyádat. Onnantól kezdve vége a jó sorsnak, hogyha már nem tudsz a boltba csak úgy bemenni, hanem bizony meg kell nézni, hogy olcsóbb, meg még olcsóbb. A világ ezt gondolja, ezt hiteti elvenk, hogy ez a jó sors. A jó sors az Isten félelemmel kezdődik. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, mert már akkor úgy látszik, hogy dühöngött ez a fajta átszervezése az emberi szemléletnek. Valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Azt mondja az apostol, hogy az élet legnagyobb nyeresége, a jó sorsunknak a titka, az Isten félelem, mert az megelégít bennünket. Az elégedetté tesz bennünket. A boldogság, Isten azt mondja, nálam van. Én vagyok ennek is a kulcsa. És az életszemléletnek, hogy azt, amit a világ rossznak lát, mi mégis jónak lássuk, Isten a kulcsa. Miért? Nagyon egyszerű a magyarázat, a testvérek, azért, mert mi más koordináta rendszert használunk. Mi ugyanazt a dolgot egy más koordináta rendszerben értékeljük. Az istentelen ember élete a születés és a halál koordinátái között vergődik, és semmi másban nem tud gondolkozni, csak abban, hogy ez az idő mennyiség áll a rendelkezésemre. Testvérek, mi az örök élet koordináta rendszerét használjuk, akik Isten félők vagyunk. Mert tudjuk azt, amit a Szentírás így fogalmaz, hogy több az élet. Több az élet annál, ami a születés meg a halál között lejátszódik. Mi tudjuk azt, hogy az élet döntő része, az nem is itt zajlik le, hanem az örökké valóságban halálunk után fog zajlani. Ez egy egészen más koordinátarendszer. És ha az ember ezt a koordinátarendszert használja, ugyanaz az esemény teljesen más jelentőséggel bír. Nos, testvérek, azt mondja a Zsoltáros, hogy az istenfélő ember boldog itt a földön, és jól megy a sora. A boldog család képe is az istenfélelemmel köthető össze. Isten társat teremtett az embernek, s parancsot adott arra, hogy szaporodjon, sokasodjon, töltse be a földet. Isten parancsának a komolyan vétele is, ami Isten félelmünknek a része, és a boldog család képe is, az Isten félelem kérdése. Beszél az anyaságról ez a Zsoltár. Azt mondja, hogy a feleség az olyan a házad belsejében, mint a termő szőlőtő. Gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Azt mondja a Szentírás, hogy a földi élet, a társkapcsolatnak, a házasságnak, a gyermeknevelésnek a boldogsága is Isten áldása. A szőlőhöz és az olajhoz hasonlítja a Szentíró, ami a zsidóság életében két legfontosabb gyümölcs volt. Tudta mindenki, ismerte mindenki ezeket a gyümölcsöket. Az Isten félő feleség, az Isten félő édesanya gazdagítja a családot. Olyan, mint a jól termő szőlőtő. Mert hogy Isten itt a közösségről beszél, a családról beszél. Nem arról beszél, hogy egy valaki a családban Isten félő, volt egy nagymama, aki nagyon vallásos volt, és ettől majd mi vígan élünk itt istentelenül, hanem Isten beszél minden egyes tagjához, a társadalomnak és a családnak. És beszél a feleségekhez is. Azt mondja, hogy az Isten félő feleség az olyan, mint a szőlőtő. Gazdagítja a családot. Hát mi budapesti emberek vagyunk, a szőlőhöz talán nem sokat értünk, de annyit biztosan tudunk, hogy a szőlő termésének, annak, hogy jól teremjen, az egyik kulcsa a metszegetés. A metszegetés. Mert egyébként a szőlő szeret kúszni, mindenfelé ágakat indít, növekszik, és aztán később magának a növénynek a fenntartása elveszi az erőt, a táplálékot a fürt megérésétől. Ezért a jó gazda figyeli a növényeit, és lemetszegeti róla a felesleges hajtásokat. Nos, testvérek, Isten is metszegeti. A feleségeket is, a férjeket is, a családokat is. Ő metszegeti. A felesleges hajtásokat akarja rólunk levágni, amelyek elveszik az életet jelentő nedveket a gyümölcstől. Isten így metszeget bennünket. Igazgatja a mi életünket. Vannak dolgok, amire azt mondja, hogy felesleges, nincs rá szükség. Neked nincs rá szükséged, mert nem tudsz jó termő, feleség és édesanya lenni. Mert nem tudtok boldog. Ott vannak a fiak, akiket facsemetékhez hasonlít, olajfa csemetékhez a Szentíró. Nem véletlen ez, hiszen a facsemeték gondozásra, védelemre szorulnak, arra, hogy megformázzuk őket. Aki már nevelt facsemetét, tudja, hogy sok múlik azon, hogy mit hagyunk meg rajta. Milyen formája lesz később annak a fának, ami abból származik? Itt ősszel Péter testvérünk olykor az elültetett, de még gyengécske növényeket körül szokta hálóval tekerni, hogy a rájuk hulló hó szét ne nyomja őket, s lenne töredezzen az águk. Hát így van ez testvérek a gyermekekkel is, hogy olykor körül kell őket ölelni. Atyai és anyai szeretettel. Máskor elő kell venni a fűrészt, és az elszáradt ágakat le kell vágni. Le kell vágni, rendbe kell tenni. Ki ért ehhez a legjobban? Azt mondja a Szentírás, hogy Isten ért hozzá, mert mit mondunk? Az Isten félő embernél történik ez meg. Az Isten félelem azt jelenti, hogy igazat adunk Istennek. Tehát az a idealisztikus kép, amire azt mondanánk, hogy hát nem ez a valóság, ott bukik meg, ha nem vagyunk Isten félőek. És ha egy család vagyunk, és nem tapasztaljuk mindezeket az áldásokat, akkor testvérek, ne kezdjünk el egymásra mutogatni, ne mondjuk azt, hogy mert nekem olyan a feleségem, mert nekem ilyen a férjem, mert az én gyerekem nem olyan, hanem ki vizsgálja meg a maga életét. Isten azt mondja, hogy megáldja az Isten félő embereket, megáldja az Isten félő emberek családját, ahol egy szívvel és egy lélekkel keressük az ő igazságait, és igazat adunk neki. És tudjátok, ebben mindenkinek olyan szerepe van a családban, mint a láncban a lánc szemeknek. Nem kell ugye elmondanom, hogy egy lánc olyan erős, amilyen erősek a szemek benne. De a leggyengébb láncszem fogja meghatározni a láncnak az erősségét. Összerakhatunk egy láncot, jól megkovácsolt, összeforrasztott, hegesztett láncszemekből, ha lesz közte egy, akkor az fogja meghatározni annak a láncnak a feszítő képességét, az erejét. A családban, ahol mindenki Isten félő, ott Isten áldásai jelen vannak. És pontosan az a mi dolgunk, hogy egymás segítsük az Isten félelemre. Nem feltétlen úgy van ez, hogy mindig a gyerek a leggyengébb láncem. Vannak olyan magukat Isten félőnek tartó családok, ahol a gyermek a legerősebb láncem. Ahol talán a gyermek mondja azt, hogy én el szeretnék menni templomba. És akkor a szülő esetleg nagy kényszeredetten azt mondja, na jó, elkísérlek. Vagy azt mondja, menjél egyedül. Testvérek, az ilyen családban a gyermek a legerősebb láncszem. Olyan erős a lánc, amilyen erősek a szemek. Isten igéje igaz. Ő megállt. Azt mondja ez a Zsoltár, hogy ez Isten természete. Nem valami új receptezés, új találmány, a Zsoltár megírásának idején sem, hanem tulajdonképpen valami réginek a fölelevenítése. Ez Isten természete. Ő szereti és megáldja az őt félő embereket, megáldja az őt félők családjait. Megáldja azt, hogyha az emberek keresik és kutatják az ő igazságait, és döntéseket hoznak, hogy ezekben az igazságokban akarnak járni. És ha valami dolgunk van, testvérek, a boldogságunkért, akik magunkat Isten félő embereknek mondjuk, akkor újra és újra az, hogy megvizsgáljuk, igazat tudunk-e még adni az Úrnak. Igazat tudunk-e még adni, és abban, amiben látjuk az ő kijelentett igazságait, következetesen élünk-e. A boldog édesanyaságnak, a boldog családi életnek, a boldog apaságnak, férj vagy feleség életnek, a boldog gyermekkornak meggyőződésem szerint ez a titka. És boldogok vagyunk, ha Istennek megtanulunk igazat adni ebben is. Segítsen meg így bennünket, és adja, hogy a gyülekezetünkben úgy lehessünk együtt, egyedülállók is, családosak is, akik az életünkkel alá tudjuk támasztani, hogy Isten igéje igaz és megáll. Így van, ahogy ő mondja. Segítsen így bennünket hitre és engedelmességre, ami megtartó úrunk. Amen. Gyertek testvérek, most mielőtt elcsendesednénk, a 475. dicséretünknek énekeljük mindhárom versét. A 475. dicséretünk első verse így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ma is arról beszélsz velünk, amire leginkább szükségünk van, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy a mi földi életünknek boldogsága úgy a mi családjainkban, mint a gyülekezet nagy családjában, ott van elrejtve és elplántálva, hogy mi milyen bizalommal vagyunk te feléd. Kérünk téged újra, hogy légy segítségül nekünk, hogy készek legyünk igazat adni te neked, életünknek minden dolgát alárendelni azoknak az igazságoknak, amelyeket te olyan szépen és körültekintően kijelentettél igédben. Köszönjük, hogy az ige tökéletes, amilyen tökéletes vagy te is. Köszönjük, hogy az igében nincsen hazugság, nincsen félrevezetés, mert tőled származik az. Dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy mindent, amit kijelentettél, a hasznunkra jelentetted ki. Hogy akik félünk téged, boldog emberek legyünk. Urunk, ha ma szembesítesz is bennünket sokféle kicsiny hitűségünkkel, ha szembesítesz is sokféle engedetlenségünkkel és az ebből fakadó boldogtalanságunkkal, légy segítségül, és hallgass meg a mi kiáltásunkat. Segíts meg bennünket, hogy hozzád térhessünk, hogy hozzád jöhessünk. Ajándékozzál meg bennünket bűnbocsánattal, ajándékozzál meg bennünket hittel, hűséggel. Lelkednek ajándékaiban hadd gyönyörködjünk. És segíts, hogy erre tudjuk egymást is bátorítani. Köszönjük te neked, a mi szüleinket, köszönjük, hogy őket rendelted fölénk, és tudjuk, hogy nem véletlen hogy őket kaptuk. Köszönjük neked azt, hogy a szülőkké tettél bennünket. Kérünk, segíts Isten félelemben megélni a mi szülőségünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy ennek a világnak a gondolkozása el ne hajtson bennünket a te igéd kijelentéseitől. Kérünk téged gyermekeinkért, az ő boldogulásukért, értessed meg velük, hogy nélküled nincsen boldogság ezen a földön. S taníts bennünket, mindannyiunkat arra, hogy hadd tudjunk az örökké valóság mérlegére tenni mindent, amit számunkra e földi élet föl kínál. Így taníts bennünket igaz és bölcs döntésekre, melletted való hűséges kiállásra. Áld és szenteld meg a mi életünket, népünknek, nemzetünknek életét. Adj nekünk boldog emberi kapcsolatokat itt a földön, s taníts bennünket azok ápolására és megbecsülésére, nem csak ezen a mai napon. Amen.